Hadd adjak nektek valamit. Segít valaki ezt kiosztani? Csak tegyétek le a széketek alá, aztán majd ha szólok, akkor elővesszük, jó? És szóljatok, ha elfogyott. Van még, ahonnan ez jött. Jutott mindenkinek? Jó. Oké, tehát majd a végén, jó?
Pont annyi.
Van itt még, van itt még. Tessék, parancsol. Jó, tehát tegyétek le földre, mert könnyen törik. Most, hogy mondtam, hogy törik, minden. Mindenki elkezdi feszegetni, meg játszani vele, meg... Oké. Szeretnék elmondani nektek olyas valamit, amit még lehet, hogy nem tudtok rólam. Igaz, hogy már meséltem róla, meg beszéltem róla, de a kedvenc Disney hercegnőm az aranyhaj. Ismeritek? Dávid, neked még túl kicsi a kislányod. Azt, igen, azt, a második kedvencem az Ariel. Ezért szoktam idegesíteni a lányokat, hogy éneklem azt az áriás részt benne. Akkor föl alá rohangálnak a lakásba. Aztán van a Jászmin is, ez az Aladdinból. Ő is jó fej. Annyi baja van, egy kicsit hiányosan öltözkedik, de nem ítélgetjük. Bizt nem keresztény, tehát. Szóval, miért beszélek erről? Tehát lehet, hogy furcsa, hogy azt mondod, hogy hát, nem túl férfias dolog, hogy én itt előjövök a hercegnőkkel, hogy melyik a kedvenc hercegnőm, ugye? De én éppen tegnap voltam vadászni, és puszta kézzel leterítettem egy vaddisznót. Te meg itt beszélsz nekem, Balázs, a hercegnőkről, meg minden. Na most... Igazából engem se érdekeltek, és ezt a részt már mondtam nektek a múltkor is, nem érdekeltek egy darabig. Aztán eljött a 2003. november 13-a, és az egyik legfontosabb hercegnőmmel aznap ismerkedtem meg. Ez a Flóra. Aztán jöttek sorba, ugye 2006. november 26, és majd most valamikor, nem tudom mikor fog születni, a harmadik hercegnő is. A királynő éppen pihen otthon. És vigyázz arra, hogy baj ne legyen. Most éppen kíméljük mindentől, mert kell, hogy kíméljük őt. De mindegy, a lényeg az az, hogy ha apa vagy, és főleg ha lányos apa vagy, akkor tudod, hogy miről beszélek. De ahogy, tehát igazából, tehát ahogy ez fizikailag igaz, ugyanúgy szellemileg is igaz, hogy nem lehetek valakivel meghitt kapcsolatban, hogyha nem érdekel engem az, ami őt is érdekli. Tehát olyankor nincs meghittség. Tehát a kapcsolatban nem léphet be meghittség, nem fejlődhet a meghittség és a közelség, hogyha két különböző dolog érdekel minket, és nem is próbálkozom, hogy érdekeljen az, ami a másikat érdekli. Oké, és pont ezért kapcsolatunk hajnalán Virággal, amikor voltak a sportnapok, Budapesten laktunk még, voltak a sportnapok az amerikai iskolába, Virág utálta a focit, én imádom a focit, és tudta, hogy nekem fontos az, hogy ő nézze. Oké, úgyhogy ott le volt terítve a pokróc, a barátnőjével ott fecserészett, láttam, hogy azért annyira nem figyeli a focit. Hajrá, Bali! Épp akkor áttanyáltam, mint az ólajtó. Szép volt, Bali! Azt sem tudta, hogy mi van ott. Oké, de érdeklődött. Tehát érdeklődött, mert tudta, hogy nekem az fontos. Hogy szeretem a focit, és részt akart ilyen módon venni benne. És... Márk 12-ben Jézus kap egy kérdést, és miről beszéltünk eddig, Márk 12-vel kapcsolatban? Megkapta a kérdést, hogy melyik a legfontosabb parancsolat Jézus. 2.12, 30. verse, ebben válaszol Jézus. És azt mondja, hogy szeresd Istent teljes, és most abban a sorrendben megyek, ahogy eddig néztük, jó? Teljes elméddel. Lehet, hogy a túlzottan rendszerető vagy, mondjuk ilyen melankolikus, akkor kiakadtál, hogy kihagytam az első kettőt, és a harmadikkal kezdtem. De se baj. Túlélted. Itt vagy, élsz és mozogsz. Tehát kezdtük, hogy szeresd Isten teljes elméddel. Ugye, és arról beszéltünk akkor, hogy szeressük Istent intellektuálisan. Intellektuális szeretet. Végülis mi volt az üzenet akkor? Olvasd a Bibliát, és tedd, amit mond. Tehát ennyire egyszerű volt az üzenet. Olvasd a Bibliát, és tedd, amit mond. Aztán a másik üzenet, az a szeresd Istent teljes erőddel. És amit ott kiemeltünk, az volt, hogy szándékosan. Tehát véletlen nem történik meg. Erőfeszítést kell beletegyünk. Oda kell tegyük magunkat. Tehát szándékosan fog ez megtörténni. Tehát mindenkinek, és akkor ez volt az alkalom, amikor beszéltünk, hogy mindenkinek van egy következő lépése. Oké, amikor itt le kellett ülnöm a színpadon, a székre. Volt egy szívtől szívig beszélgetésünk. Tehát mindenkinek van következő lépése, a legtöbbeknek ez egy nehéz lépés. Emlékeztek rá? És szinte az egész gyülekezet válaszolt, mikor azt mondtam, hogy állj föl, vagy nem tudom már, állj föl, vagy tedd fel a kezed, hogyha van egy nehéz lépésed magad előtt. Nem néztétek, mert azt kértem, hogy senki ne nézze másikat. De mindannyian válaszoltatok szinte erre, hogy igen, én meg akarom lépni a következő lépést. És jó volt ezt látni. Jó volt ezt látni, hogy hajlandóak vagyunk mindent beletenni. Ugye ezzel kezdtük ezt az üzenetsorozatot, hogy all in. A pókerben, amikor van egy bizonyos mennyiségű pénzed, és ezt felteszed, betolod, hogy te mindent felteszel. És lehet, hogy vége a játéknak, mert nem marad semmi. És hogyha veszítesz, akkor vége a játéknak. De mi, és Isten ezt kéri tőlünk, hogy tegyünk be mindent. Oké, de vele nem lesz vége a játéknak. Tehát nem kell félnünk. Isten azt akar, hogy teljesen adjuk oda magunkat. Nem kell biztonságba tennünk magunkból semmit. Mert a legbiztonságosabb az, amikor az ő kezében van mindenem. Az egész életem, az egész lényem. Oké, úgyhogy ez volt a teljes erőddel. Tehát teljes erőddel. És tudod, miért volt még jó látni azt, hogy mindannyian föltettétek a kezeteket, amikor arról volt szó, hogy ki az, aki hajlandó megtenni a következő lépés, meg egy következő lépés van előtted? Ez azt jelenti, hogy mi egy elfuserált gyülekezet vagyunk. Tehát mindannyian csonkabonkák vagyunk. Mindannyian nem vagyunk százasok. És ez egy jó alapanyag Isten kezében. És ez a jó alapanyag. Tényleg, mert én örülök, hogy egy olyan gyülekezetben lehetek, ahol rendben van az, hogy nem vagyok rendben. Tehát az nagyon jó. Tehát az tényleg nagyon jó. Fantasztikus. Mert tudod, hogyha úgy vagy itt, hogy tökéletes vagy, akkor jobb, ha elmész, mert ki fogunk veled fuserálni. Tehát valahogy, de rá fogunk lépni a lábadra, fájni fog, meg fogsz sértődni. Tehát a tökéletes emberek nem tudják jól érezni magukat itt. Mert csak bajba kerülnek. Mert találkozniuk kell velünk. Oké, tehát... De mivel nem vagyunk rendben, az azt jelenti, hogy szükségünk van Jézusra. És Jézus az egyedüli megoldás az életünkre. Minden egyes helyzetre az életünkbe. Oké, aztán a harmadik üzenet az volt, hogy szeresd Isten teljes szíveddel. Oké, és az üzenet az volt, hogy amihez anyagilag kötődsz, ahhoz érzelmileg is. Tehát amihez kötődsz anyagilag, ahhoz érzelmileg is. És azt is mondtuk, hogy az első számú versenytársa a szívünknek, vagyis Jézusnak, Az az anyagi életünk, a pénz. Tehát az első számú versenytárs, Jézus versenytársa, az az anyagiak. Oké, és most utoljára oda megyünk, megnézzük ezt a negyedik szót, Márk 12.30-hoz, és azt mondja, hogy szeresd Istent teljes lelkeddel. Teljes lelkeddel, és erről lesz ma szó. Más szóval ez azt jelenti, hogy szeresd őt a legmélyebb és a legmeghittebb szinten, amennyire csak tudod. Tehát a lelked, ami a legbensőbb részed, az, aki te vagy. Tehát szeresd őt ezzel a legmélyebb, legmeghittebb szinten, amennyire csak bírod. És itt jön a kihívás ebbe, hogy ahhoz, hogy ez történjen, tehát a meghittség az a rendszerességnek az eredménye. Tehát ahhoz, hogy valami meghitt legyen, ahhoz rendszeresség kell. Nem elég a véletlen, vagy a most van időm rá, hanem meghittséghez rendszeresség kell. Rendszeresség, rendszeresség, rendszeresség. Nem történik meg automatikusan, nem természetes. Oké, nem hiszek a szerelem első látásban. Meg a szerelem az első éjszaka után. Tehát ebbe se hiszek. De hát mi annyira szeretjük egymást, és fenéket. Csak ugrálnak a hormonjaid. Ez nem szerelem, hanem valami zizi az ember fejében, testében. Tehát nem egy normális dolog. De erről majd esetleg egy másik üzenetsorozatban beszélhetünk. Oké, hogy Isten mit gondol a szexről. Tehát sokat. Olvasd el énekek énekét. Tehát első látásra nem hiszünk abba. A meghittség az a rendszerességnek az eredménye. Tehát ahhoz, hogy meghitt legyen a kapcsolatunk, rendszerességre van szükség a kapcsolatban. Rendszeresség. Na most, mikor először találkoztunk Krisztussal, akkor volt egy ilyen... Emlékeztek rá? Jó, lehet, hogy nem maga az élmény, a megtérés élmény, lehet, hogy nem volt érzelme gazdag, de az első időszak az ilyen bum, tűzi játék. És ez teljesen rendben van, ez teljesen normális. De aztán ahhoz, hogy egyre mélyebb kapcsolatom legyen Jézussal, ahhoz rendszeresség kell. Ezért múlik el az az érzelme, mert az csak egy érzelmi bomba, hormonok, érzelmek ott működnek, örülünk, hogy megtaláltattunk, de hogyha nincs utána egy rendszeresség a Jézussal való kapcsolatomban, akkor az el fog úszni, el fog menni. És a rendszeresség nem ahhoz kell, hogy ez az érzelmi bum, ez ott legyen egész életemben, mert nem erről szól a dolog. Nem erről szól a dolog. Tehát nem kell ez az érzelmi robbanás egy meghitt kapcsolathoz. Aminek igazából majd része lesz egyébként, de az a nagy érzelmi bum, az nem egy állandó bum. Oké? Tehát, hogy tehát nem, az időközönként van. Az időközönként van. Na most, hogyan tudjuk lemérni azt, hogy növekszünk? Hogyan tudjuk lemérni azt, hogy növekszünk? Azt gondolom, úgy tudjuk lemérni azt, hogy növekszünk, hogy egyre inkább azzal kezdünk el foglalkozni, és az érdekel bennünket, ami az Úr Jézust is érdekli, és amivel ő foglalkozik. Ebből le tudom mérni, hogy növekszem-e vagy sem. Ha nem növekedtem azon a területen, hogy azok a dolgok érdekelnek, amik az Úr Jézust is érdekelték, akkor nem növekedtem. Akkor nem növekedtem. Most itt jön a kérdés, ugye, mert mikor gyülekezetesdit játszunk, akkor gyakran előfordul az, hogy megengedjük Jézusnak, hogy belépjen az életünkbe, ami azt jelenti, hogy hát ezzel kapcsolatosan vagyok lelkes, meg azzal kapcsolatosan vagyok lelkes, Uram, és légy szíves, áld meg azokat a dolgokat, amivel kapcsolatban lelkes vagyok. Tehát úgymond vannak projektjeim, és bevonom az Urat segítségül, hogy ő kipótolja. De meg lehet az, hogy elügyködünk ezen sok évig, és közben Isten valami más tervez velem. Istennek valami más van a szívén. És én olyasmivel foglalkozok, ami nincs az ő szívén. Úgyhogy, hogy olvassuk az evangéliumokat, és ugye azt mondtuk, hogy olvassuk el, olvassuk az evangéliumokat. Azt láthatjuk, és megnézhetjük, megvizsgálhatjuk, hogy mi volt az, amivel Jézus igazán törődött. Tehát mik voltak azok a dolgok, amikkel törődött? Mi hajtotta őt? Mi volt az a hajtóerő benne, amitől ment, és amiért csinálta a dolgot, és amit csinált? Tehát olvassuk az evangéliumot, mit mond. És sokat vitatkoznak ezen a keresztények. Némelyek azt mondják, hogy Jézus Isten dicsőségének a megszállottja volt. Tehát ő, tehát Isten dicsősége érdekelte, azzal foglalkozott egyfolytában. És ezzel egyetértek. Egyetértek. Fontos volt számára Isten dicsősége. De ha csak azzal foglalkozott volna, az érdekelte volna őt, akkor nem jött volna el a földre. Akkor a legjobb hely, a legzavartalanabb hely, hogy Isten dicsőségével legyen elfoglalva, nem a sok idióta bűnös emberrel, meg köztük lett volna, hanem ha ott maradt fönn a mennybe. Úgyhogy én ezt kilövöm. Jézus a teológia megszállottja volt. Ezt is aláírom, hiszen ő írta a Bibliát. Oké, tehát ő a Biblia forrása. De ha teológia lett volna az ő legérdekeltebb területe, akkor, amikor eljött, akkor teológiai főiskolákat alapított volna, iskolákat alapított volna, meg Biblia tanulmányokat, ahol állandóan csak Bibliát kéne tanulmányozni, hallgatni, mert hogy az a legfantasztikusabb dolog valakinek az életében, hogyha hallgatja Isten igéjét. Valahogy nem. Ha megnézzük Jézust, akkor nem ezzel volt elfoglalva. Meg nem is ezt tette. Oké? Tehát, ha megnézzük, hogy kik voltak az ellenségei, akikkel állandóan civakodott, nem civakodott, veszekedett. Hát pont az írástudók. Pont az írástudók, akik pöffeszkedtek állandóan, hogy mennyi mindent tudnak az írásból, és hogy ők mennyire betartják. A legtöbb baja Jézusnak velük volt. Úgyhogy Jézus nem a teológia megszállottja volt. Habár fontos Isten igéje, de nem ez volt a legfőbb érdekeltség itt a Földön. Akkor mi? És akkor mondják ennek, annak, amannak, van sok-sok ötlet. De ha olvasod a Bibliát, akkor láthatod azt, hogy minek volt a megszállottja. Elmondom, az Istentől távol lévő emberek. Velük törődött. A legfontosabb számára az Istentől távol lévő emberek voltak. Velük törődött. Ha olvasod az evangéliumot, egyszerűen nem tudsz olyan lapot olvasni, ahol ne törődött volna valakivel. Nincs. Tehát mit csinált? Ott volt a leprásokkal, a szegényekkel, a prostituáltakkal, a vámszedőkkel, tehát a kivetettekkel, akikkel senki nem törődött, akiket általában az Istent szerető emberek utáltak. Oké? Tehát a vallásosak utálták azokat az embereket. Nem is akarták közösségben lenni velük. De ő a szolgálata során rájuk összpontosított. Ezzel is vádolták, hogy a bűnösök barátja. Milyen jó név. Nem? Erre büszke lehetsz, hogyha ezzel piszkálnak, meg gúnyolnak. A bűnösök barátja. Oké, és miután ő felment a mennybe, akkor megparancsolta nekünk, hogy mi is őrájuk összpontosítsunk. Tegyünk tanítványokká népeket. Tehát tegyük tanítványok az Istentől távol lévő embereket. Érjük el. Lépjünk ki a falaink közül, ugye, hogy menjetek el. Tehát lépjünk ki a falaink közül, és menjünk, és vigyük az örömhírt. Mutassuk be Jézust az embereknek. Mutassuk be őt. Úgyhogy a korai gyülekezet, az első századi gyülekezet tényleg ezzel törődött, amivel Jézus törődött. Úgyhogy egy nagyon jó tanulmány az apostolok cselekedetei egyébként. Tehát kiléptek a gyülekezet falai közül, szokásukká vált, hogy elérjenek Istentől távol lévő embereket. Szokásukká vált. Na most, mi a helyzet velünk? Mi a helyzet velünk? Fel kell tegyük ezt a kérdést, ugye? Mert akkor van bölcsesség, ha alkalmazom az igazságot. Tehát mi a helyzet velem? Oké, nem vagyunk tökéletes gyülekezet. Mondjuk nem hagyjuk, hogy ez kifogás legyen, jó? De nem vagyunk tökéletes gyülekezet, főleg addig, amíg én itt vagyok. Jó? Tehát nem vagyunk tökéletesek. Ezen a területen sem vagyunk tökéletesek. Viszont javuló tendenciában vagyunk, én azt gondolom. Tényleg, ha amikor készültem, így gondolkodtam azon, hogy pont 10 éve, hát nyáron lesz 10 éve, hogy én helyettesítettem itt Pásztor Csabát 2002-ben. 2012, várjál, 2001, akkor voltál először?
Nem, 2000-ben.
Akkor helyettesítettem? 12 éve. Oké, akkor 12 éve helyettesítettem Pásztor Csabát a Szote kertjébe. Akkor jött Szepi arra az Isten tiszteletre először? És heten voltunk. Heten voltunk ott. Ja, és aztán lásd meg, hogy Isten meddig vitt, és meddig tud minket elvinni. Sokkal messzebb az úton. Tehát van még bőven ember itt Szegeden, akiknek szükségük van az örömhírre, akiknek szükségük van a Jézussal való kapcsolatra. Úgyhogy jó volt ezen gondolkodni, és azt mondja Jézus, hogyha oda teszünk mindent, tehát ha beleteszünk mindent, ugye, hogy szeresd Istent teljes mindeneddel. Tehát ha oda tesszük és beletesszük, tehát törődünk azzal, amivel ő törődik, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy mi hajlandók leszünk kimenni is. Tehát amikor hajlandók vagyunk beletenni mindent, akkor hajlandók leszünk kimenni. Ez egy törvényszerűség. Na most, ahogy írogatom az Abcsálról egy ilyen áhítat sorozatot, minden héten egyet haladunk a blogon, haladunk hétről hétre egy fejezetenként. Ez a kérdés merült fel bennem, hogy tehát mi volt a hajtó ereje, oké, Jézusnak, de mivel Abcsálról volt szó, ott, mi a hajtó ereje az első századi gyülekezetnek? Tehát annak a gyülekezetnek, akik ott voltak. Tehát mitől voltak olyanok, amilyenek? Mitől mentek kifelé? Persze tudjuk, hogy voltak üldöztetések is, tehát szétrebbentek azért is, mert elkezdték a keresztényeket üldözni, úgyhogy muszáj volt elmenni Jeruzsálemből. De amíg Jeruzsálemben voltak, akkor is gombamódra növekedtek és szaporodtak a keresztények. Tehát, hogy mi volt ez? Mi volt ez? Tehát annyira jók voltak, hogy 300-350-re az ismert világ 50%-a keresztény volt. Tehát ebbe beleértve Ázsiát is, amerre, mit tudom én, Tamás apostol ment az első századba, Indiába, meg ezekre a helyekre. Tehát az ismert világ 50%-a keresztény volt akkor. 300-350-re. Tehát mentek és szolgáltak az elveszett emberek felé. Nem volt internetjük, nem volt Facebook, nem volt telefon, mobiltelefon, mégis tett. És mi volt az? És akkor három szó jutott az eszembe, és az egyik ebből ez, hogy hit. Mi volt a hajtóerő? Én azt gondolom, hogy a hitük. Volt hitük, hittek. Hittek ezek az emberek. Na most, csak hogy szemléletesen mit jelent az, hogy hit? Kérdés. Nincsenek sokan azok az emberek, akik ugrottak már ejtőernyővel, de lehet, hogy van olyan itt közöttünk, aki már ugrott. Van, aki már ugrott ejtőernyővel?
Anélkül.
Oké, tehát hihetetlen sport. Tehát elképesztő. Egy dolgot nem tudok megérteni, hogy lehet kiugrani egy úgymond tökéletesen működő repülőből, egy hátizsákkal a hátadon, amiből valami lepedő van, és aztán tudod, nem tudod, hogy mi lesz. És ez ki fog nyílni? És főleg az első ugrásnál össze vagy kötve valakivel, aki nem tudta, hogy most mit akar. Ott lehel a fejedbe, mert annyira össze vagy kötve vele, és fogalmat sincs, hogy ő most jót akar neked, vagy sem, vagy hányszor ugrott előtte. Tehát rá vagy bízva teljesen. De egy biztos, hogy amikor kiugrik az ember, legalábbis elmondások szerint, nem úgy ugrik ki az ember, hogy azt gondolja, hogy hát itt lehet, hogy én most meg fogok halni. Úgyhogy még jó, hogy mindenkitől elköszöntem ma reggel, amikor eljöttem. Nem, úgy ugranak ki, hogy itt minden flottul fog működni. De teljes meggyőződéssel ugranak ki. Teljes hittel ugranak ki. Hogy itt kiugrik a totál bizonytalanban, hogy most kinyílik az, vagy sem, vagy Lukas, vagy aki jó hajtogatta össze, vagy sem, bár elvileg nekik kell összehajtogatni. De ha kezdő, akkor hiba is csúszhat bele. De hogy tehát iszonyat hit kell hozzá. Hogy, tehát a biztosból a bizonytalanba beleugrani. A másik, hogy még fizetnek is érte, nem keveset. Tehát tiszta őrület. Tiszta őrület. Na most hatalmas hit kell, nem az, hogy megtegye ezt valaki. Mégis részemről biztos. Tehát én még a 10 méteres toronyból nem mertem leugrani, mikor úszni jártam medencébe. Tehát van, aki még lenézni sem el. Ja. Lenéz és elkezd sikítani. Na mindegy, de a lényeg az, hogy ha hiszünk valamiben, akkor van belül egy nagyon erős hajtás, hogy tegyünk dolgokat. Oké, tehát a hitnek van egy ilyen ereje. Hogyha valamiben hiszünk, őszintén hiszünk, hogy nem lesz semmi baj, hogy ez úgy van, amiben hiszek, akkor az ad egy olyan motivációt, hogy hajlandóak vagyunk az alapján cselekedni. Tehát ez a hitnek a természete. És ezen gondolkodtam, hogy miben hihettek akkor a gyülekezetben, ami arra ösztönözte őket, hogy kilépjenek a kényelmükből, felvállalják azt, hogy esetleg a római birodalom majd jó fenékbe fogja őket rugni, amiért nem a császárt, mint urat hirdetik, hanem egy másik urat, mert a Kyriosz ugyanaz volt. A kétet Kyriosznek hívták, meg megváltónak hívták a császárt is, és Jézust is, tehát egy trombitorlóról beszélünk. Tehát mi volt az, miben hittek? Miben hittek? Tehát, és fel kell tegyük ezeket a kérdéseket, hogy mi is az ő nyomdokaiba tudjunk járni. És például, hittek abban, hogy Jézus eljött a mennyből, és itt élt a földön. Tehát hitték. Tehát azért jött el a mennybe, hogy itt éljen a földön. Ezt hitték. Egyébként ebben különbözik minden más vallástól a kereszténység, hogy Isten ember alakot ölt, és itt van, itt él a földön. Aztán hitték, hogy Jézus meghalt a világ bűnéért a kereszten. Tehát ezt is hitték, hogy Jézus meghalt a világ bűnéért a kereszten. Tehát hittek, hogy ott a kereszten Jézus kifizette a bűnöknek a büntetését. Múlt, jelen, jövő. Az összes ember, aki létezni fog, élni fog minden bűnét, amit elkövetett, vagy el fog követni. Ezt is hitték. Aztán hitték azt, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez. Az egyetlen út. Oké, tehát hitték. Lehet, hogy van olyas valaki közöttünk, aki azt gondolja, hogy Jézus az egyik út. Meg lehet. Sokan hiszik már ezt. Még akár keresztények körében is sokan hiszik. Hogy Jézus az egyik út. Sok út van, sok ösvény van a hegycsúcsra. Jézus az egyik. Hiszen ne legyünk már túl ilyen exkluzívak, túl arrogánsak, hogy csak a Jézus. Csak a Jézus. Másba hiszel, akkor hú. De olvassuk el, mit mondott Jézus a Bibliában. János 14:6. Én vagyok az út, az igazság, az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Hoppá. Tehát ezt mondta Jézus. És hitték. Tehát ha azt gondolom, hogy ez egy arrogáns dolog, hogy Jézus az egyetlen út, akkor Jézust kell arrogánsnak nevezzük. Oké, de nem volt ez. Amúgy meg, ha ezt az elvet próbáljuk az mindennapi életünkre alkalmazni, akkor hülyeségnek tűnik. Elmondok egy példát. Utazol a repülővel, és általában hosszabb utat mész, akkor át kell szállni valahol. És legalábbis én még mindig így utaztam, hogyha mit mentünk Baltimore-ba konferenciára, vagy valami, akkor át kellett szállni valamelyik európai városba. Na most tegyük fel. Leszállok, mit mondjuk Frankfurtba kell átszállni, és leszállok, és elvileg ott van a repülőjegyen, hogy melyik kapuhoz kell menjek, ahol föl tudok szállni arra a repülőre, ami meg visz át Amerikába, az óceánon túl. De én azt mondom, őszintén, nagy hittel, mit nekem 22-es kapu, én őszintén hiszem, hogy bármelyik repülőre felszállok, az oda fog engem elvinni, ahová akarom. Normális. Vagy másik. Figyelj, hívjál fel. Vagy várj, fölhívlak. Oké. Add meg a számod. Minek? Csak üsd be azt a számot, amit szeretnél. Üsd be kedvenc számaidat. Mindegy, mit üdsz be. Én fogok rá válaszolni. Mert én annyira nagyszerű vagyok, hogy bármilyen számon el lehet engem érni. Csak erősen higgyed. Tehát ez nem megy. Nem megy. Ugyanígy Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem ment az Atyához, csak is én általam. És ezt hitték. Meg voltak győződve róla. És ezért is mentek ők. Azért is mentek, mert Jézus eljött a földre. Tehát Isten itt lakott a földön, az emberek között, hogy meghaljon a világ bűnéért, és ő az egyetlen út, és ők ezt hitték, hogy akkor más módon nincs esélye az embereknek. Tehát ezt hinniük kellett, hogy ennyire bátrak legyenek. És nekünk is hinnünk kell. Aztán hittek a feltámadásban. Mit ér az, hogyha valaki egy jó kis mártírhalált hal? Sokan haltak addig is, meg utána is mártírhalált. De hitték, hogy ez a halott ember, akit megöltek, visszajött az életbe. És hagyd mondjam el, hogy 2000 éve küzdenek azzal a ténnyel, hogy a sír üres. Próbálják megmagyarázni valami mindenféle hülye indokkal, hogy miért üres a sír. De minden bizonyíték arra mutat, hogy Jézus feltámadt. De próbálják azt mindenféle buta sztorit kitalálni, ami nem állja meg a helyet, és nincs is rá bizonyíték. Csak teóriák. Mert ha a bizonyítékokat nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy Jézus feltámadt, ahogy az írás mondja. És az egyik legnagyobb bizonyíték a számomra legalábbis, a Jakab és Júdás. Nem az a Júdás, aki fölakasztotta magát, nem is az a Júdás, meg nem is az a Jakab, aki a tanítványa volt Jézusnak, hanem Júdás és Jakab, aki írta a Jakab levelét a Bibliában, és a Júdás levelét. Ők Jézusnak a féltestvérei voltak. Féltestvérei, tehát mivel Jézusnak az apukája mennyei atya volt, nem József, az anyukájuk volt közös, Mária. És valami történt velük, amiért ez a két fickó elkezdte imádni őt Istenként. Valami történhetett. Mert azért valljuk be. Tehát hányatoknak van testvére? Ja, tehát szinte mindannyiunknak van testvére. Zoli. Van. És rád különösen figyelek. Oké, figyelj, gondold végig. Mi kell ahhoz, hogy te azt mondd, hogy gyerekek, az én tesóm az Isten. És így őszintén, tehát most gondolj bele a testvéredbe, oké? Tehát mi kell ahhoz, hogy a tesódról azt mond, hogy hát ő Isten. Mert az, hogy ördög, az nagyon könnyen megy, oké? Tehát az, hogy az én tesóm az ördög, ördög fióka, az könnyen megy. De az, hogy Isten, az nem megy. Ez nem megy. Ahhoz valami különlegesnek kell történnie. És történt valami különleges. Hát, milyen különleges történt. Mert látták azt, a szemük láttára megölték a testvérüket. Okay. Ők voltak azok egyébként, akik szaladtak még valamikor az ő szolgálata idejének a közepén, szaladtak hozzá, hogy lefogják Jézust, mert elment az esze. Ők is azt gondolták, mint családja, hogy elment Jézusnak az esze. A második messiási csodánál. És tehát hihetetlen változás. De aztán látták, szemük láttára megölték őt, keresztre feszítették, a szemük láttára eltemették, de aztán 3 nap múlva nem nyitott ajtón keresztül, falon keresztül Jézus megjelenik, és azt mondja, nem izúj, srácok. Ne féljetek, hogy békesség. Kell egy kis hal, meg kenyér? Oké. Okay. Tehát látták a feltámadott Jézust. És megváltozott az életük. Megváltozott az életük. Egyik pillanatra a másikra hitték azt, hogy a tesó, Jézus, Isten. És a levélben, amit írnak a Bibliában, ott is Istenként, meg Jézus szolgájaként említik saját magukat. Nem kérkednek azzal, hogy ők a Jézus testvérei, hogy nyilván, tehát lehetne vagánykodni vele, nem? Jézus tesója vagyok. De nem kérkedtek vele. Oké, tehát feltámadás. Hittek a feltámadásban. Aztán miben hittek még? Hittek a Szent Szellem erejében, hittek abban, hogy Isten igéje élő és ható, hittek abban, tehát hittek Jézus parancsában, hogy érjék el a világot. És nem úgy hittek benne, hogy ez Jézus javaslata, mielőtt a mennybe ment, hanem hitték azt, hogy ez egy parancs. Ez egy parancs. Ez nem egy választható út, hanem ez a növekedés útja minden egyes hívő embernek, hogy elérje a világot. Tehát nem egy javaslat egy jobb keresztény életre, hanem az, hogy bekerültél a csapatba, a misszióhoz tartozol. Üdvözöllek. Érd el a világot. És most főképpen arra a világra beszélek, ahol vagy. A világ azon részéről, ahol vagy. Oké? Na most. Mit hittek még? Mert erre gondoltam, hogy ha egy gyülekezet hiszi mindezeket, de tényleg hiszi, akkor ott elkerülhetetlen az, hogy ne történjenek dolgok. Hogy ne jöjjenek emberek, hogy ne jussanak hitre, hogy ne növekedjen az a gyülekezet, hogy ne szaporodjon az a gyülekezet, hogyha hisznek, és ez történt ott az első században. Hitték ezeket a dolgokat, és ez olyan erőt adott nekik, hogy mentek, és kiléptek a 4 fal közül. Kiléptek. És hitték azt is, hogy az egész nem róluk szól. Időnként hallani olyan hangokat, akár belül is, hogy tudod, és felütheti bármelyikünkben ez, felütheti magát bennünk. Ez a zene, ez nem az én stílusom. Ez a zene nekem túl hangos, vagy nekem túl halk, vagy túl ritmusos. Olyan gyülekezetet szeretnék, ahol a pásztornak van rám ideje, ellátogat hozzám, velem ebédel, hetente tudok vele találkozni. Én olyan gyülekezetet akarok, ahol tudom, hogy meg ki fog prédikálni a temetésemen. Hidd el, hogy akkor már nem fog érdekelni. Nem is ott leszel. Vagy attól függ, mibe, de... Tehát tök mindegy lesz akkor már. És furcsa. De ki az alanya ezeknek a mondatoknak? Ki az alanya? én. Nekem, enyém, ezt szeretném, azt szeretném, ezt akarom, azt akarom. De figyelj! Nem. Tehát tudatosulni kell bennünk annak, hogy mi egy olyan gyülekezetet akarunk, amilyet Isten akar. Nem egy olyan gyülekezetet akarunk, amit mi akarunk. Ne olyan legyen, amit én akarok, vagy te akarsz. Hanem olyan gyülekezetet akarunk, amilyet Isten akar. És ez a legjobb. Ez a legjobb, és ez a leghatékonyabb. És ez a leggyümölcsözőbb, és az lesz a legéletadóbb. Mindannyiunk számára, és azok számára, akik még élet nélkül valók. Mert Istentől távol élnek. Oké, tehát milyen ez a gyülekezet? Tehát milyen gyülekezetet akar Isten? Olyat, ahol az elveszettek megtaláltatnak. Nem? Olyan gyülekezet, ahol az az elveszett, aki meg lett találva, az felnövekszik. Olyan gyülekezetet akar Isten, ahol függő emberek megszabadulnak. Olyan gyülekezetet akar, ahol emberek meg tudnak maradni. Olyan gyülekezetet akar, ahol házasságok egyben maradnak. Olyan gyülekezetet akar, ahol törődnek a fiatalokkal, és egészségesen fel tudnak nevelődni. Tehát Isten egy élettel teli gyülekezetet akar. És abban nem fér bele az, hogy én miért akarok, vagy te miért akarsz. Tényleg nem fér bele. Úgyhogy minden abban gyökerezik, hogy mit hiszünk. Most jön a második, ez a kis kedvencem. Viselkedés. Oké? Tehát mi volt az első században, ami hajtotta őket? Az egyik a hitük. A másik viselkedés, amiért olyan sikeresek voltak. Viselkedés. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy nagyon fontos a viselkedés. Lehetünk őszinték. Én azt gondolom, hogy sok keresztény bunkó. Tényleg. Most mondhatnám valami szebb szóval, vagy körbeírjam, de ezt kell mondjam, hogy sok keresztény bunkon viselkedik. Bunkon viselkedik. Méltán teheti föl mondjuk egy nem hívő ember a kérdés. Hú, házsártos vagy, zsugori vagy, mérges vagy, és még bunkó is vagy. A gyülekezetben voltál ma? Mert tök könnyen itt hagyjuk ezt a szellemiséget. Kilépünk az ajtón, és hirtelen megint minden rólunk kell szóljon. És aki ebbe belelép, aki erre rálép, aki valahogy beleúrik az én képembe, mint vadállat őrzöm és védem. Például. Ezt egy felszolgáló mesélte nekem, még Amerikában, hogy a legjobban a 7 nap közül melyik napot utálják a felszolgálók? A vasárnapot. Mert ott szokás, hogy hétvégén nem otthon esznek, hanem étteremben. És azért, mert vasárnap Isten tisztelet után megjelenik Krisztus teste. Oké, és akkor ezt úgy hívják a felszolgálók, hogy a Krisztus testnek a hátsó része érkezik meg vasárnap. Ez a része. És rendetlenséget hagynak után, nagyon hangosak, bunkon viselkednek, szinte nem is adnak borravalót, és még egy traktátust is odaraknak. És előszeretettel használják azt a traktátust, ami úgy néz ki, mint egy dollár. Nem egy dollár, hanem azt hiszem 50 vagy 100 dolláros. Ami megint milyen dolog? Tudod, messziről azt nézi, hogy ott hagytak valami borravalót, megnézi, milyen rendesek, és akkor, ha nem térsz meg, mész a pokolba. Oké, de ezt mi is hajlamosak vagyunk itt csinálni. Amikor mit tudom, egy étterembe, McDonald'sba szeretünk reppeket tartani, beszélgetéseket, és tudod, jó az egészséges önkritika. Szanaszét vannak az asztalok, a székek, a szalvéta a földön van, minden. Hangosak vagyunk, még megkérjük, hogy a zenét halkítsák már le nekünk. Mit érdekel bennünket más, aki itt van, aki esetleg akarja hallgatni a zenét? Nem, mert nekik kell hozzánk alkalmazkodni. És akkor Ott hagyjuk ezt a nagy felfordulást, eszünkbe nem jut helyére tolni a székeket, asztalokat, amiket elmozdítottunk, és utána még van pofánk oda menni a pénztárhoz, és traktátust adni, meg evangelizálni. Tehát, öreg, most csinálta nekem még egy óra melót. Hol érdekel engem, hogy te milyen papírt nyomkodsz itt az órom alá? Tehát, nem veszük észre. Nem veszük észre, hogy a viselkedésünk az ellene megy annak, amiért Jézus itt volt a Földön. Úgyhogy, tudod, viselkedés. Három szó, ami leírja az első századi keresztényeket. Könyörületesség, kedvesség, megbocsátás. Könyörületesség, kedvesség, megbocsátás. Írjátok föl valahová, mindig, lássátok. Tehát ezek a keresztények kedves emberek voltak. Kedves emberek voltak. Mi lenne, ha erről lennénk ismeretesek? Könyörületesek vagyunk, kedvesek, és megbocsátunk. Könyörületesek a kritizálás helyett. Oké? Tehát nem ezt kéne fölvenni a gyülekezetbe. Tehát mi lenne a szívével lenni elfoglalva, és nem a ruhás szekrényével? Lehet, hogy még nem is ismeri Jézust ez az ember. Oké, lehet. Mi lenne kedvesek lennénk? Tehát ahelyett, hogy belerugunk valakiben, aki éppen elesett. És arra van szüksége, hogy felhúzzuk és segítsük őt, és nem belerugjunk. A keresztények, az egyedüliek, a vallások közül, akik a sebesültjeiket fejbe lövik. Sajnos. Kíméletlenül. Tudod, állj helyre! Irgum-burgum! Küzdködsz a függőséggel? Azt mondják, hogy hát nem lehet háborút nyerni gyenge katonákkal. Erős tanítványok kellenek. A gyengék azok menjenek valahol máshová. Oké, tehát mi lenne, ha kedvesek lennénk? Vagy mi lenne, ha megbocsátásról lennénk híresek? Ahol azt mondjuk, hogy ahol nem azt mondjuk, hogy hozd rendbe magad, aztán jöhetsz. Hanem azt mondjuk, hogy bármi bajod van, te közénk tartozol. Semmi baj. Együtt hordozzuk el ezeket a dolgokat. Együtt hordozzuk el. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy ide jöjj a gyülekezetbe. És ez a megbocsátó gyülekezet. Hogy bármit csinált, befogadó. Bármit csinált, befogadó. Oké, tehát gyere, mert sok béna között te is elférsz. Sok béna és nyomorék között simán elférsz. Csak az ő nyomiságát még senki nem látta. Tiédet meg igen. Ennyi a különbség. De ha kiszúrnék valakit közöttek, és azt mondanám, hogy volt egy titkos kamera, ami minden gondolatodat rögzítette, és minden dolgodat, amit a héten csinálta, és most nézzük! Akkor valószínű nem popcornt kérsz és kólát, hogy na, hanem kisétálsz a teremből. Oké? Tehát ennyire elfuseráltak vagyunk mindannyian. Csak valakinek láthatóvá vált, valakinek meg nem. Úgyhogy megbocsátás. Tehát könyörületesség, kedvesség, megbocsátás. Az első századi gyülekezet erről volt híres. Az örökbefogadás ez a keresztényektől származik. A római birodalomban, vagy sok más birodalomban is tették, amikor, tehát fiúgyermeket akartak inkább, hogy vigye az örökséget tovább, a lány gyerekeket hajlamosak voltak az erdő szélén hagyni, vagy a folyók szélén. Vigye el az állat. A vadállat. És akkor majd lesz a következő gyerekem, és majd fiú lesz, és akkor majd neki. Ha nem, akkor megint. És mit csináltak a keresztények? Összeszedték ezeket a gyerekeket. Összeszedték. És innen jön az örökbefogadás a keresztényektől. És erről voltak híresek. Hogy könyörületesek voltak, kedvesek voltak, megbocsátás volt. Tehát hihetetlen, hogy mire volt képes. Csak mert hittek, és könyörületesek voltak, kedvesek, megbocsátóak. Oké, nézzük meg egy részt, Apcsel 3-ból, nagyon tanulságos. Apostolok cselekedetei 3. Csak gyorsan végigszaladunk rajta, nem az egészen, de sztorin. Tehát ebben az időszakban, hogyha volt valami fizikai problémád, béna voltál, leprás voltál, vak voltál, vagy bármi, bármilyen problémád volt fizikailag, az azt jelentette, hogy szellemileg valami gond van veled. Mert azt mondták, hogy vagy te, vagy a szüleid valami bűnt követtek el. Tehát vagy te, vagy a szüleid bűnt követtek el. Tehát megvetettek voltak ezek az emberek. És azt gondolták az egészségesek, hogy Isten ítélete van ezeken az embereken, azért ilyenek. És pont emiatt be sem mehettek a templomba. Ezért van az, hogy ezek az emberek ott ücsörögtek a templom kapujába, és a templomba járó emberek meg szépen elmentek, hogy imádják Istent, aki egyébként törődik vele. Oké? Tehát ők elkerülték messziről. De. Amit még csináltak, hogy nem is voltak közösségben az ilyen emberekkel. Tehát az volt beléjük nevelve, az volt megtanítva ezeknek az embereknek, hogy ők is bűnösökké válnak, hogyha ha társulnak ezekkel az emberek, hogyha együtt vannak ezekkel az emberek. Ha bármilyen közösséget válnak, ők is ugyanolyan bűnösök lesznek, rájuk száll. Tehát elkapsz valamit tőlük, fertőző, hogyha közelükbe kerülsz. A másik meg, hogy ha együtt látnak vele, akkor mit gondolnak rólam? Hogy én is olyan vagyok, mint ő. Úgyhogy nem vagyok velük együtt. Isten ments. De mit csinált Jézus? Ő meg mindig velük volt. Tehát mindig velük volt. Csak velük volt. Tehát ha Jézus félt volna attól, hogy bűnös lesz, akkor nem ment volna oda. De nem félt. Nem félt. A másik, hogy ha félt volna, és nem ment volna oda, akkor nekünk is befellegzett. Mert ide se jönne be. Velem se lenne. Sehol. Mert félne, hogy ő is bűnössé válna tőlem. Oké? Tehát hála Istennek, hogy egy olyan megváltónk van, aki nem fél. Nem fél attól, hogy velünk társult. Oké. Abcsel 3, első vers. Azt mondja, történt egyszer, hogy Péter és János 3 órakor a délután imádkozásra ment a templomba. Emlékszel, tehát ezek az emberek voltak azok, akiket elkerültek az emberek. Oké? Éppen akkor hozták oda azt a koldust is, akit minden nap a díszes kapu mellé szoktak letenni, hogy pénzt kérjen azoktól, akik a templomba mennek. Ez az ember születése óta béna volt, és nem tudott járni. Amikor meglátta Pétert és Jánost, hogy a kapuhoz közelednek, tőlük is pénzt kért. Péter Jánossal együtt a szemébe nézett, és azt mondta, nézd csak ide, és figyelj ránk. A koldus rájuk nézett, és várta, hogy kap tőlük valamit. Figyelj, azok az emberek, akik ezeken a falakon kívül vannak, az Istentől távol lévő emberek. Jó, most nem azt mondom ezzel, hogy itt Szegeden csak azok az Istennel lévők, akik ebben a teremben vannak, jó? Tehát ne értsetek félre. De ezek az emberek, akik az Istentől távol lévő emberek. Tehát ők, nekik van egy valós szükségük. Mint hogy nekünk is volt, és van. Valós szükségünk. Tehát keresnek valamit, nem? Keresnek valamit. De ők azt gondolják, hogy valami időlegesre van szükségük. Ahogy ez az ember is várta, hogy majd kap valamit majd Jánostól és Pétertől. Tehát keresnek valamit, és azt gondolják, hogy valami időleges dolog be fogja tölteni. De nekik nem arra van szükségük. Tehát egy örökkévaló dologra van szükségük, és nem valami időlegesre, mert sose fogja tudni betölteni. Oké, történetesen ez a fickó, ez pénzt várt. Oké, de a pénz is milyen? Megkapja, elkölti, amikor elkölti, akkor boldog, de amikor elfogy, akkor megint boldogtalan. Akkor megint kell valami. Tehát időleges. Időleges. Nem erre volt szüksége. Nem erre volt szüksége. Jézussal való kapcsolatra volt szüksége. Tehát arra volt szüksége, hogy Jézussal legyen kapcsolatban. Úgyhogy öreg, nem adunk pénzt. Ez volt a válasz. Most nem ez, de azt mondja Péter. Arany vagy ezüstpénzem nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel és járj. Tehát Péter Jézusról beszél neki. Jézusról beszél. És most nézd meg, hogy a béna hogyan hall Jézusról. ott, az ő nyomorúságában, szükségében, érzi, hogy szüksége van valamire, és Isten oda küld valakit, hogy mondjál. Mondjál. 7. vers, ezzel megfogta a jobb kezét Péter. Hoppá, megérintette. Nem félt a mocsoktól. Nem félt a mocsok. Nem félt attól, hogyha megérint egy kitaszítottat, egy olyat, akivel senki nem érintkezik, akkor mi lesz vele? Nem fél tőle. Abszolút nem fél tőle. És mi lenne, hogyha ilyen gyülekezet lennénk, hogy nem félnénk odarohanni a szükségben lévőkhöz? Akiket a világ a mocsoknak hív. Egy történet. Egy pásztor mesélte, barátjával sétáltak valamelyik plázában. És a barátja, miközben beszélgettek, elhányta magát. Beszéd közben hányta össze magát. Valami betegséget bekaphatott. Ugye, mert általában az emberek úgy, érzem, szaladok, és akkor... De ilyet még sose látott. Azt mondja, hogy beszéd közben, két szó között csak... És szerencsétlen ő is majdnem összehányta ott magát. Tehát vannak olyanok, akik ezt látják, és egyből elkezdenek, és csak azon imádkoznak, hogy maradj lent, maradj lent, maradj lent. Tehát valaki nem bírja. Úgyhogy fogta a barátját, és akkor arra mentek 10 méterre, és akkor ott kérdezte meg, hogy jól vagy. De miközben ott kérdezte, hogy jól vagy, meg minden, hogy jön-e még, hát nem tudom, lehet. Közben azt látták, hogy egy hölgy szépen slattyog bele a hányásba. Észre se veszi, hogy ott van. És egy pillanat alatt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, dobott egy hátast. 2 lába levegőbe, és bele háttal. Igen. De szörnyű látnán le, ezek még oda sem menjünk, mert mit fogunk kapni. Kiderül, hogy mi voltunk azok. De ami nagyon megáldotta őt, az a pillanat volt, hogy persze ott volt, és a hölgy így nézi, így tapogatja, mert nem tudta, hogy mi van a földön, és nézi, és azt mondja, mi ez? Miben estem el? Tud, nézi. Csirkepörkölt, vagy hurka, vagy valami. Nem tudom, mi lehetett az. A lényeg az, hogy volt ott 2 barátja a hölgynek, és nem törődtek azzal, hogy tiszta hányás a hölgy. Lenyúltak, megfogták a karját, a hátát, ami hányásos volt, és felemelték őt. És nem foglalkoztak azzal, hogy ők is olyanok lettek. És akkor azt mondta, hogy ilyennek kell lenni a gyülekezetnek. Hogy felemeli azokat, akik nagy kacsvaszban vannak. És nem törődnek azzal, ha esetleg az egy kicsit rossz hatással is van rájuk. Mert Jézus is egy ilyen példát mutatott nekünk. Egy kicsit rossz hatással volt rá az, hogy megmentett minket, nem? Nem gondoljuk, meghalt a kereszten, elválasztódott az atyától, akitől örök idők óta nem volt elválasztva. Úgyhogy, ja, tehát viselkedés, viselkedés, viselkedés. Harmadik szó, bátorság, ez a legrövidebb. Tehát bátorság, bátrak voltak. Bátrak voltak. Az első században a keresztények bátrak voltak. Mi a bátorság? Hát a bátorság az nem arrogancia. Oké? Okay? Hanem meggyőződés abban, hogy kicsoda Jézus, és hogy mire hívott el engem. Ez a bátorság. Hogy tudom, hogy kicsoda Jézus, és hogy mire hívott el engem, és ezért bátran járok abban, amire elhívott. Mert Jézus azt mondta, hogy én veled vagyok a világ végezetéig. Megadta az elhívásomat, a küldetésemet, és azt mondta, csináljátok ezt, és én veletek vagyok a világ végezetéig. Aki erről meg van győződve, az bátor lesz. Az a bátorság. Oké? Okay. És általában a keresztényeknek az első 2-vel nincs gondjuk, a hit és a viselkedés. Ó, persze, csináljuk. Csináljuk. Hogyne? Abszolút egyetértek vele. De mikor arról van szó, hogy bátorsággal szólni Jézus szavait, bátorsággal szólni Jézust az Istentől távol lévő embereknek. Na, Ajajajajajaj, hát én nem vagyok a szavak embere. Én ilyen élő példa akarok lenni. Aki csak mindenben tök jól csinálja a dolgait, és majd egyszer valaki észreveszi, és megkérdezi tőlem, hogy te Balázs, ugyan már miért vagy te ennyire nagyszerű? Tehát ilyen életszerű, nem a helyzet. Miért? És akkor én majd bátran és büszkén azt fogom mondani, hogy Jézus! És az Úrhoz vezetem. Most valószínűleg azért történnek ilyenek, ritkán, de történnek. Történnek, de nagyon ritkán. Viszont Róma 10-ben, a 14. és a 17. vers azt mondja, hogy szükséges nekünk szólnunk. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még nem is hallottak? De hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet? Oké, 17. vers. A hit tehát az üzenet meghallásából származik. Tehát amikor átadjuk Jézus üzenetét. Az üzenetet pedig akkor hallják meg az emberek, ha valaki beszél nekik Krisztusról. Tehát akkor hallják meg, ha valaki beszél nekik Krisztusról. Tehát itt a gyülekezetben könnyű beszélni Krisztusról. De amikor kimegyünk, borsolzik az ember háta. De én erre szeretek gondolni. És most, ne úgy értsétek, hogy kimenni, és vadidegen emberekkel beszélni, oké? Vannak, akiknek van erre ajándékuk, és csinálják. Itt most arról beszélek, és így próbálom én is rázba szedni magam, amikor jön az érzés, hogy vannak rokonaim, keresztapám, keresztanyám, édesapám, vannak barátaim, volt iskolatársaim, stb. Akikkel még úgy tartom a kapcsolatot, vagy kapcsolatba állok velük. Akik, ha ma meghalnának, a pokolba mennének. És egy életen át ellenének választva Istentől. És az örök szenvedés helyén lennének. És ez így kijózanít. Hogy hallaniuk kell a Krisztus üzenetét. Hallaniuk kell. Muszáj. És igazából a szívünk mélyén tudjuk, hogy beszélnünk kéne. Tudjuk. Csak nem merjük meghúzni a ravaszt. És én ilyen vagyok. Tehát én félős vagyok. Tehát mikor az új tükört felszerelték, mikor mit tenni, 10-akárhány éves voltam otthon, Budapesten, apuéknál, ilyen egész fali tükör, és éjszaka sötétben mentem ki vécére, és hirtelen megláttam egy alakot balra, és sikítottam egyet. Közben a tükörképen volt. Tehát múlja gyerek vagyok, csak nagy a szám, oké? És amúgy meg szeretek beszélgetni az emberekkel, de milyen téma jön föl mindig? Hát nem, foci, sport, időjárás, politika, szülés, igen, vagy gyerekek, vagy család, és könnyen nem beszélünk arról, amiről kellene, hogy beszéljünk. Úgyhogy, tudod, bátorság. És igazából az a beszélgetés fog igazán számítani sok száz év múlva, ami Krisztusról történt. Tehát annak lesz értelme, annak a beszélgetésnek. Na most azt látnunk kell, hogy a Bibliában szereplő személyek nem természetfeletti emberek voltak. Oké? Egyetlen egy természetfeletti személy van a Bibliában, ő Jézus. Az összes többi ugyanolyan elfuserált fószer, fiú és lány, mint te meg én. Mindannyian. Tehát, oké. És Apcsán 4.29-ben miután meggyógyította Isten Péter által ezt a bénát, megfenyegették őket, hogy hé, ha még egyszer beszéltek Jézusról, ne beszéltek Jézusról, mert még meg is ölünk titeket. Hagyjátok abba Jézusról való beszédet. És Apcsán 4-ben, a 29. versben azt mondja, imádkoznak, van egy kis ima összejövetelük, és azt mondja, hogy most azért, Urunk, halld meg, amit ezek mondtak, és amivel fenyegettek bennünket. Urunk, a szolgáid vagyunk. Tegyél bennünket képessé arra, hogy teljes bátorsággal mondhassuk szavaidat. Teljes bátorsággal mondhassuk szavaidat. Miért imádkoztak ezek a bátorságért. Azért, mert be voltak gyulladva. Ugyanúgy, mint te, meg én. Be voltak gyulladva. És úgy voltak vele, mint én. Te jó ég, nem merem meghívni a gyülekezetbe. Te jó ég, nem merek beszélni neki Jézusról. Te jó ég, te jó ég. Szervusz, jó éjszakát. Tehát, ha nem lettek volna megijedve, akkor miért imádkoztak volna bátorságért? Tehát miért? Tehát azért, mert meg voltak ijedve. Meg voltak ijedve. Ugyanazzal küzdöttek, mint te meg én. Úgyhogy csináljuk ezt. Tehát, hogy jöhetsz most már zenén, most már befejezzük. Csináljuk ezt, hogy jövő héten minden imánkban legyen ott az, hogy Uram, add nekem azt, hogy teljes bátorsággal tudjak szólni te rólad. Azoknak, akiket ismerek. Akik közé helyeztél engem. Nyugi. Minden rendben van. Oké, tehát legyen, mert egyébként az ima téma által lehet lemérni azt, hogy áll a gyülekezet léleknyerésben. Egyszer engem kihozanított ezzel a kérdéssel valaki, és elszégyeltem magam. Mert azt mondta, hogy mi lenne, ha ma Isten megválaszolná a múlt heti imáidat? Hány ember térne meg? És azt mondtam, hogy a múlt heti alapján egy se. Tehát mivel törődünk? Törődünk azokkal és azzal, amivel Jézus törődött a legfőképp. Tehát meg kell tanuljunk imádkozni. Nem a biztonságunkért, hanem azért, hogy bátrak legyünk. És így imádkoztak tovább. Azt mondta, hogy te pedig nyújtsd ki kezedet, gyógyítsd meg a betegeket. Istennek így imádkoztak, így folytatták, miután bátorságra imádkoztak. Hogy te pedig nyújtsd ki a kezedet, gyógyítsd meg a betegeket, tegyél csodákat, és adj jeleket szent szolgádnak, Jézusnak neve által. És azt mondja, amikor befejezték az imádkozást, megrázkódott a hely, ahol összegyűltek, mindenkit betöltött a Szent Szellem, és bátran hirdették mindenkinek Isten üzenetét. Imádkoztak bátorságért, beleremegett ez a hely, és aztán bátran hirdették. Nem tolakodóak voltak, nem vitatkoztak, bátrak voltak. Szolgáltak a szeretettel, szolgáltak Jézus üzenetével, amiért itt volt a Földön. Bátrak voltak. Úgyhogy imádkozunk ezzel kapcsolatosan magunkért. Legyen bátorságunk. És Szepi, kérlek, tedd meg azt, amire megkértelek, jó? Lekapcsoljuk a villanyokat, színpadon marad, de amúgy lekapcsoljuk a villanyokat. És döntsük el azt, hogy a következő hetekben hívjunk embereket a gyülekezetbe. Hívjunk jövő szerdára. Folytatni fogjuk azt az üzenetet, amiről vasárnap beszéltünk, beszorulva lenni, és hogy hogyan jöjjünk ki, hogy találom meg azt, ami Isten terve számomra ebben az életben. Oké, tehát ezekkel az üzenetekkel fogunk szerdánként majd menni tovább, jövő héttől. De hívjunk embereket. Hívjunk, lesz egy nagyon jó húsvéti alkalmunk, ott is egy nagyon különleges üzenet lesz, és minden üzenet különleges, és mindig a legfrissebb, a legkülönlegesebb. De nem sablomból mondom, hanem hiszem ezt. Lesz jó zene is. Milyen is lenne a zene? Nem jó lenne. És hívjunk. Tehát hívjunk embereket. Na most törjük meg azokat a pálcákat, oké? Csak törd meg, végig törjed meg, végig. Egészen végig. Jó, hajtogass meg össze-vissza. Törd meg. És aztán egy jó rázd meg fejed fölött így. Meg hogy még jó átmozgolódik. Na, tartsuk a fejünk fölé. Oké? Nézd körül, milyen jól néz ez ki. Na, kapcsoljuk le azt a lámpát is. Nem az? Ott lenne, hosszabbított. Nem baj. Érzi ő, érzi ő. Ó, de jó. Nagyon jó. Oké, erre hívott el bennünket Isten. Hogy a világosságot hordozzuk. Oké, sokszínűek vagyunk, mint ez a pálca. Tehát erre vagyunk elhív, hogy hordozzuk. És milyen jól néz ki ez így. De sokkal jobban néz ki az, amikor ez ugyanez a falakon kívül van. Oké, mert mit mondott Jézus, hogy a világosság az azért van, hogy a hegy tetején legyen és világítson, igaz? És nem azért, hogy hova tegyék? A véka alá. Oké, és legyen ez a kis pálca. Jó, hát ameddig világít, azt mondják, hogy 24 órán keresztül világít. De legyen ez egy emlékeztető. Oké, ez csak egy kis eszköz arra, hogy emlékezzünk erre az üzenetre. Hogy nekünk van egy elhívásunk. Most visszajött a reflektor, színpados. Tehát, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, jó? Fogunk még egy dalt énekelni. Urunk, köszönjük. Köszönjük. Te világosságra hívtál el bennünket ebben a sötét világban. És hisszük azt, hogy képesek vagyunk változást hozni a környezetünkben. Azért, mert te vagy ott jelen, ahol mi ott vagyunk. Úgyhogy adj kérünk, Urunk, bátorságot mindannyiunknak, hogy szóljuk, bátran szóljuk a te igédet barátainknak, ismerőseinknek, munkatársainknak, rokonainknak, családtagjainknak, szomszédjainknak, a zöldségesnek, mindenkinek. Segíts nekünk elérni az embereket itt Szegeden. És nem azért imádkozunk, Urunk, hogy elvedd a kényelmetlenséget az életünkből, hanem bátorságért. Mindig kényelmetlen lesz. De adj bátorságot, hogy ezt legyőzve menjünk, és tegyük ezt.